szünet közben mennék tovább, és kérem Orsos Juliannát, Judit, hogy a cigány narratívát, tehát hogy szintén készült egy oktató anyag a roma holokausztról, hogy beszéljen erről. Közben Judiról csak hadd mondjam azt, hogy 16. századdal foglalkozik, most időlegesen a Magyar Nemzeti Levéltárban dolgozik a reformáció 1526 és 70 közötti adatbázisának a folytatásával, feltöltésével, és egyébként Pécsen végzett az egyetemen. És akkor átadom a szót.
Köszönöm szépen. Szinte mindent elmondtak rólam, de hogy kerülök én ide, ennek prózai oka van, amit most be fogok mutatni, ez a segédanyag, ez nem egy levéltári projekt keretén belül készült el. A prózai ok az az, hogy az egyik társ szerzőt kerestem meg a Veszprém megyei levéltár, Bernát Gábort, aki nem írt rá, és én jöttem el helyette. Na de mit keres egy 16. századdal foglalkozó történész palánta egy ilyen projektben? Most Veronika, én is tegeződöm mindenkivel, hogyha megengeditek, azt mondta, hogy nem politizálnak a vágsejei levéltárba. Hát én, amikor elvállaltam ezt, akkor úgy döntöttem, hogy én meg igen. Nem azért, hogy legitimáljam azt, amit majd a többi társszerző fog mondani, és jól nézzen ki ez a vezetéknév a szerzők sorában, hanem azért, mert volt és van mondani való ezzel a témával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban is, hogy a romák azok mennyire a nemzettest részei, hogy a hungarus tudatnak a fogalmát, ami sokkal korábbi fogalom, mint ez az esemény sorozat, amiről most szó lesz, ezt miért nem sikerült tovább örökíteni a nemzeti narratívában. A magam korszakában is ehhez igyekszem majd hozzátenni, amit tudok. Tehát a saját kutatásomban. Röviden beszélnék arról, hogy miért nem ez a címe a kötetnek, amit a kivetítőn látunk. Nagy betegség, kín és gyilkolás üdvözletét küldi, ez lett volna az eredeti cím. Ehelyett az lett a cím, hogy ha szaladok agyonlőnek, ha megállok agyonvernek, az európai roma holokauszt. Érezzük a kettő között a különbséget, ugye? Tehát, hogy a megvalósult, tehát a kötet valódi címe az inkább az áldozat narratívát emeli ki. Egyébként egy népdalból, a Komáromi gettószoba című roma népdalból egy részlet, amelyet egyébként felhasználtunk ettől függetlenül is az egyik fejezetben. Míg ez a tervezett cím, vagy munkacím, ez pedig egy Auschwitzból kicsempészett levélből egy részlet, egy német nyelvű levélből, ahol ezeket a fogalmakat, kínygyilkolás tulajdonnevekként fogalmazták bele a levélbe, tehát titokban, a cenzúrát kikerülve így küldtek üzenetet az otthon maradottaknak arról, hogy milyen helyzetben vannak a táborban. A szerzőtársakról is, ha megengedik, akkor pár mondatot mondanék. Bernát Gábor szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, kommunikációs szakember és a Roma Sajtó Központban dolgozott, az alapítója is. Számos interjút készített túlélőkkel, ezekből is bőségesen használtunk forrásokat a kötetben. Brassói Vivien jogász, aki jelenleg az Európai Roma Jog Központjában dolgozik, a European Roma Rights Centerben, ő elsősorban a kötetben az emlékezetpolitika kérdéseit járta körbe, az utolsó fejezet főleg az ő munkáján alapul, és akkor én vagyok ez a akit már itt elmeséltünk, hogy kicsoda, és ezen kívül én behoztam a prodomo változatát a kötetnek, amit már igyekszem úgy váltogatni, hogy mindent lássunk, hogy is néz ki, körbe is fogom adni a kiadványt, amiből összesen két szerzői példányt kaptunk, tehát nem tudtam elhozni mindenkinek egyet ajándékba. Azért fontos még kiemelni egy embert, akit Kállai Andrásnak hívnak, ő egy képzőművész, és a kötet képanyagát ő válogatta össze. Mi ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a grafikusokat, és úgy választotta ki Gábor, aki az egész csapatot végül is koordinálta, és ő tartotta a kapcsolatot a megbízóval, hogy az vizuálisan tényleg befogadható legyen, ahogy a Urbancsok Zsolt kolléga az előbb mondta, ne legyenek sokkoló képek, mi viszont szerintem átléptünk néhány olyan határt, amit az előbb hallhattunk, hogy nem szabad. Én azért jöttem ide, hogy a most majd felolvasásra kerülő részletekkel kapcsolatban, illetve a kivetített képanyaggal kapcsolatban is olyan visszajelzéseket kapjak, amiket továbbadhatok majd a szerzőtársaknak, és amiből tanulhatok. Hogyha megengedik, akkor rögtön egy részlettel kezdeném, az erőszóból, amit a szerzők írtak. Ez a könyv a cigány közösségről, és egy a nagyszüleink, dédszüleink fiatalkora idején megtörtént eseménysorozatról szól, amit Roma holokausznak neveznek. Miért neveztük Roma holokausznak, miért nem neveztük Poraimosznak? Van erre a románi nyelvben is egy szó. Pontosan azért, mert nem szeretnék a holokausz narratívából kiemelni ezt az eseménysort, és szeretnénk, hogyha a cigányokról, romákról, a zsidókról, és az összes olyan csoportról, kommunistákról, homoszexuálisokról, akik ilyen táborokba kerültek, haláltáborokba vagy munkatáborokba, egyszerre lehetne beszélni, és nem egy párhuzamos, kisajátított diskurzus alakulna ki a roma holokausz számára. Tehát ez volt a koncepció. Egy olyan történetet mond el, amely több szempontból is elképzelhetetlennek tűnik azok számára, akik szabadságban és demokráciában nőttek fel. Elképzelhetetlen, hogy emberek ilyen mértékben kiszolgáltatottá váltottak az államtól, a helyi hatalomtól, vagy a különböző egyenruhákba volt erőszak szervezetek tagjaitól. A legfontosabb események leírása mellett hat gyermek életének alakulását követjük nyomon, Európa egymástól távoli pontjain születtek, mind ők, a 20. század 20-as éveinek elején, 30-as éveinek elején. Volt közülük, aki túlélte a sokak számára túlélhetetlent, és haza tudott jönni, és volt, akit meggyilkoltak valamely táborban. E könyvnek nem a gyilkosok, hanem ők és a hozzájuk tartozó cigány gyermekek, fiatal férfiak és asszonyok a főszereplői, akik ezekben a helyzetekben megpróbálták kijátszani a szabályokat, számon kérni a szabályokat, követni a végsőkig őket, amint a szabályokat, és a joghoz ragaszkodni. E kötetet átlapozva hamar feltűnhet, hogy nem láthatók benne az elkövetők fotói. Több oka is van ennek, ám korán sem az, hogy azt gondolnánk, nem konkrét személyek, hanem egy rendszer, és maximum egy maroknyi gonosztevő követte el a sok szörnyűséget. A portréjük közzétételével akartuk volna megidézni az elkövetőket, azzal a problémával szembesültünk volna, hogy nem tudnánk még csak utalni sem a tettesek széles körére. A fajhigiéniai kutatóktól a táborok őrein át a tömeggyilkosságokat elkövető katonákra, vagy a lehetőséggel élő helyi jegyzőkre, akik így megszabadulhattak a helyi romáktól. És azokra sem, akik a közöny vagy a félelem miatt hallgatásukkal, félrefordított tekintetükkel járultak hozzá ahhoz, hogy minden negyedik európai roma áldozattá váljon. Ez egy elég erős állásfoglalás rögtön a kötet elején, amiről még annyit szeretnék elmondani, hogy nem történelemkönyv. Ez egy oktatási segédanyag, nem csak középiskolásoknak, fiatal felnőtteknek, bárkinek. És bármely tanulára reményeink szerint bevihető. Erkölcstantól egészen a vizuális nevelésen át a történelem és az irodalom óráig. Na, hogy ki a megbízó, mert ezt így nagyon jótékony homály fette eddig. A kiadvány az EMMI finanszírozásával valósult meg, és a megbízó az pedig a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért közalapítvány. A szerkezetről röviden, mindjárt odaérjük a tartalomjegyzékhez, ugye az aktív címmel, az ellenállást tükröző tervezett címmel szemben a következő fejezeteket írtuk meg, mindegyik passzív, megalázva, ellenségítéve, kiszorítva, elhurcolva, eszközzétéve, elföldelve, megőrizve. Tehát ezzel próbáltuk operálni, hogy változtatjuk a fejezeteken belül is ezeket a megfogalmazásokat, ezeket a szerepeket. Minél több teret adhassunk az olvasónak, ugyanis nekünk az volt a koncepciónk, hogy mi bízunk az olvasóban, és bízunk abban a pedagógusban, aki ezt a tankönyvet vagy segédanyagot használni fogja. Tehát partnernek tekintjük. Itt vannak a gyerekek, mindegyikőkről egy rövid leírás az elején, fotóval, kik ők, hol születtek. Ide jön az idézet, itt van egy volt egy idézet, bocsánat, ez tényleg, amit magentával jeleztünk, az akkor még nem volt kész. És itt egy fotó, ami most nagyon rossz felbontásban látszik, a rámpán a zsidó rabok között ott van egy roma férfi kalapban, és a kabátjára egy biztosító tűvel erősített sárga csillagot visel. Ezzel a fotóval kapcsolatban már számos kérdés vetődhet föl, hogy hogyan van ez, hogy került ő oda, miért van ilyen szedett-vedett módon az ő kabátjára erősítve ez a csillag, miért visel kalapot, stb. Stb. Tehát, hogy ez már számos vitára, beszélgetésre adhat apropót egy osztálytelmű környezetben, vagy bárhol máshol. Minden egyes fejezet elején egy túlélőtől származó idézet van, ami gyakorlatilag bevezeti magát az adott témát, és a fejezeten belül is visszaköszön. És úgy néz ki a könyv, ez a kéthasábos megoldás, ez nekünk is nagyon szimpatikus volt, és úgy éreztük, hogy hasznos, hogy a jobb oldalon vannak mindig a portrék, mindegyik gyereknek a sorsát nyomon követhetjük, és tényanyag, vagy nem is tudom, hogy mert mindegyik tényanyag, de hogy ez száraz dokumentumok, fotók és leírások, azok pedig a bal oldalon helyezkednek el. Ez a fotó is egy hasonló vitára vagy beszélgetésre okot adó fotó, egy pad, amire az van ráírva, hogy Nurfür Árja, csak árjáknak. És mellette pedig egy visszaemlékezés, hogy utazhattak-e a villamoson az emberek a 40-es évek elején egy német városban. Aztán a kontraszt, hogy ugyanekkor 41-ben Danko Pista című filmet vetíti a mozi, Jávor Pállal a főszerepben. Hát, hogy tudunk-e ezzel akkor valamit kezdeni ezzel a szereppel, ugye a romáknak ezzel a muzsikus szerepében. Annyit még nagyon fontosnak tartok megemlíteni, és tényleg kevés idő van, hogy minden egyes fejezetben, ahogy ezt az elején hangsúlyoztam, nem izoláltan jelennek meg a romák, mindig van utalás a Shoára, mindig van utalás amikor releváns nyilván az aktuál politikai, illetve gazdaság és társadalom történeti tényekre. És mindjárt mondok számadatokat. Összesen 134 hivatkozás szerepel ennek a 117 oldalas segédanyagnak a legvégén, a végjegyzeteknél. Több mint 70 műre hivatkoztunk, ezek monográfiákat, internetes oldalakat, és interjúkat, mindenféle egyéb műveket takarnak. Több mint 30 közgyűjteménnyel álltunk levelezésben, és 5 nyelvről fordítottunk dokumentumokat és korabeli forrásokat ahhoz, hogy a kötet egy komplex képet, egy komplexebb képet adhasson. Itt megállnék egy pillanatra, ő egy boxoló, Rukeli Trollmann, aki hannoveri születésű, német boxbajnok, akit megfosztottak a címétől, elburcolták Auschwitzba, ott tölték meg. És itt is az ellenállás története a fontos, hogy arra akarták kényszeríteni a táborban, hogy verekedjen az őrökkel, fogadást akartak rá kötni. Ő egyszer se vállalta, többször megverték, a legvégén elvállalta, de akkor tudta, hogy a halálba megy, liszttel kente be magát, és agyonverték. Legyőzte ugyan az őrt, de aztán nagyon verték. Megfosztották, ahogy mondtam, az országos bajnoki címétől, amelyet 1992-ben adott neki vissza a box szövetség, és akkor került vissza a listára is. Az ilyen történeteket nem tudtuk, vagy nem tudjuk. Több ilyen is van a könyvben, amivel azt szerettük volna megmutatni, hogy volt ellenállás, van emlékezete, jelenleg egy boxegyesület működik Hannoverben, amit az ő családtagjai hoztak létre, akik évtizedekig pereskedtek az ő címének a visszanyeréséért. Csak hogy haladjunk, tehát mindenféle, az egy karton, ugye látjuk, hogy a szemtávolság, mindenféle bejelöltek Rudolf Ritter munkatársai egy
egy kisfiú kapcsán, és úgy néz ki gyakorlatilag. Így bemutatjuk a román kislányt, Anát. Vannak rendőrkörök úr részére küldött bizalmas levelek, tehát hogy román levéltári forrásokat is sikerült levonni, hál' Istennek, a kötetbe. A bizonytalan meghatározásokról is egész hosszan érkezik, egy egész fejezet erejéig a kötet, hogy most a cigányok azok aszociálisak, vagy kóbor, vándor elemek, vagy a származási vonal a lényeg, mert ugye az ária, mint kategória, az kicsit, hát hogy mondjam, vicces? Na mindig. Szóval, hogy a romák esetében, akik Indiából származnak, és ugye ott az ária az más jelent. Tehát valamit ki kell találnia ennek a gyűlöletképezetnek, és ezt próbálja a kötetben mutatni, hogy ez mennyire faramúci módon és erőltetetten hát sikerült. Itt vért vesz Rudolf Richter egy szintén asszony karjából. Itt nagyon fontosnak tartom megemlíteni Dráfi József esetében, aki szintén az egyik gyermek, akinek az életútját bemutatjuk, ő egy újpesti roma fiú, egy szekkovás családból származó roma fiú, akinek a történetét nem mi fejtettük föl, nem a Roma Sajtóközpont járt utána, hanem a helyi újpesti roma kisebbségi önkormányzat nyomozta ki, levelezett a Vöröskereszttel, és több mint 40 év után kapták meg az ő halotti kartonját. A családja több mint 40 évig nem tudta, hogy hova tűnt ez a 17 éves fiú, aki Érsekújváron volt rokon látogatóban, és a nyugati pályaudvarról vitték el. Ezt azért mondom, mert látni kell, hogy vannak esetek, mikor azt is gondoljuk sokszor itt Magyarországon, hogy hát ezek a romák, ezek nem is akarnak tulajdonképpen bekerülni se a politikai emlékezetbe, se a történeti narratívába. Bizony, hál' Istennek vannak olyan emberek, akik ezért tesznek, és Dráfi József az első olyan roma Magyarországon, akinek az emlékét ma Újpesten egy botlókő őrzi, és emléktáblája is van. Térképre rakni készült egy térkép, ahol ezeket a homályos meghatározásokat helyeztük el egy Európa térképen a források alapján. Az összes forrás megtalálható a kötetben, tehát lehet egy ilyen feladat is, hogy melyik forrásban fordul elő az a kifejezés, hogy henye életmódot folytató emberek. Kiszorítva itt különböző szakmákat mutattunk be, nem csak zenészek voltak a cigányok között, meg nem csak boxoló. Számos olyan eset is akadt, amikor teljesen, hogy mondjam, tehát nem illeszkedő szakmánkból szorították ki ezeket az embereket, tiltották be az engedélyt, ugyanúgy, ahogy a zsidóknál is ez előfordult, engedélyeket vontak meg tőlük, tehát mit tudom én, a kereskedelmi jogot, a mozi működtetésnek a jogát. Ezeken mentünk végig, nem hívták őket napszámba, erről rendelet született, stb. Komáromi csillagerődről egy légi felvétel, ahova összegyűjtötték őket. Az alsó két végül nem került be a kötetbe, ott a csillagerőd belső udvarán egy cigányzenekar játszik éppen valami nemzeti megemlékezésen. Ezt túl soknak gondoltuk, úgyhogy ezt nem tettük végül be. Ez egy nagyon fontos táblázat, legalábbis én szeretnék róla egy picit beszélni, az iktatás és gyorsaság. Így gyakorlatilag egy jegyzőkönyv részletet látunk a vagonírozott romákról. 1000 embert átlagosan 35 perc alatt szállítottak le vonatokról. Leírták, hogy 30 kg a podgyászuk, és hogy hányan haltak meg a szállítás, nem utazás, szállítás során. Na ez is egy olyan forrás, ami sokkoló, ami nagyon erős, és amivel kezdeni kell valamit. Ez a kiadvány, hogyha nem készül hozzá egy nagyon komoly segédanyag pedagógusok számára, és felkészítés, akkor gyakorlatilag egy nagyon sokféle módon használható kiadvány lesz. Erre kaptunk ígéretet, hogy lesz ilyen kiadvány, és úgy tudom, hogy dolgoznak is rajta. Én ebben a munkában személy szerint nem fogok részt venni. Most tényleg csak az, hogy lássuk, és akkor még három idézettel ez a címlapfotó. Itt nagyon érdekes lenne látni, csak tényleg szörnyű a felbontás, hogy a fotózó katona árnyéka, az látszik a körülbelül a középső kisgyerek arcán is egész, tehát oda rávetül az árnyék, és mindegyik kisgyerek szembenéz vele, nem kapják el a tekintetüket. Itt a kicsendészet levél, amiről beszéltem, ami a munkacím, a inspirálta munkacím. És most tényleg csak az, hogy amiatt mutattam, ennyi a táborok fejezetben, a sokkoló képek sora, tehát igyekeztünk. Ott például az eutanázia programról is beszélünk, tehát a fogyatékkal élőknek a megsemmisítéséről és az indoklásról, tehát nem költséghatékony eltartani egy fogyatékkal élőt gyakorlatilag a náci propaganda szerint, és kiszámolták egy korabeli plakáton, hogy egy nap ennyi eltartásából egy fogyatékkal élőnek egy egész család élhet, egy egészséges árja család élhet egy napig. Ott egy gázautó, egy mobil autó, és az életleni kísérletekről pedig két fotóba került. Itt pedig egy koponyát kér Mengele szövettani vizsgálatra, egy 12 éves kisfiú koponyáját, mellette ott van a fordítás. És itt pedig egy festmény, aminek az a címe, egy roma festőnő készítette, egy bécsi, Cseja Sztojka, hogy wir schämten uns, szégyeltük magunkat. És amikor lefordítottuk, ez az egyetlen olyan képzőművészeti alkotás, aminek a címét lefordítottuk, és kétszer aláhúztuk, hogy magunkat, szégyeltük magunkat. És hát itt ugye minket senki nem bánt, senki nem fog bántani bennünket, akármilyen az életben minket nem fognak bántani, mondta Peller Piroska. Szóval ezek mind olyan forrásrészletek, amikkel muszáj kezdeni valamit, mert igazak, mármint hogy források. Most csak végigpörgetem, jó, hogy itt az ellenállás, az éjségsztrájk 1983-ban, amikor a Heidelbergi Roma dokumentációs központ munkatársai, akkor még nem létezett, csak később jött létre, azért tüntettek, hogy a nácik aktáit végre ne használják hírszerzésre, meg egyéb regisztrációs célokra, mondom, 83-ban tovább, hanem adják át közgyűjteménynek, és lehessen kutatni. Ezért folytattak éjségsztrájkot, illetve azért, hogy azt hiszem 2012-ben készült el a Bundestag mellett a roma emlékmű, valami 30 évig készült el. Szóval, hogy nekik ebben nagyon komoly munkájuk van, hogy ott egy kicsit jobban talán a helyén van ez a dolog. És mivel itt vagyunk Veszprémben, nem kell állni egy picit ennél a fotónál, ez Bernard Gábor fotója, a Grálertől. Készítettünk egy térképet, majd látni fogjátok, ahol bejelöltük a munkatáborokat, a megsemmisítő táborokat, illetve a kivégzések helyszíneit és a gyűjtőtáborokat. És Magyarország, ez egy Európa térkép, és Magyarország térképén sajnos nagyon sok olyan helyet kellett megjelölnünk, Lengyel, Doboz, Lajos Komárom, Várpalota, ahol tömeges kivégzések zajlottak, ezeket pöttyökkel jeleztük. Illetve a komárói gyűjtő erőt, tehát a csillagerődöt jelöltük még be rajta. És hogyha ezt meglátja egy diák, ezt onnan tudjuk, hogy teszteltük a kiadványt, erről majd milyen mondok még két mondatot, akkor ez kérdéseket vethet föl benne, hogy van-e emléktábla valahol, vagy ezt miért nem tudtuk, stb. Jaj, de közel van ez a lengyel, mondjuk én Tolna megyei vagyok, hát nagyon közel van, soha nem hallottam erről, soha. És akkor én készültem még egy pici dolog, hogy hol teszteltük a kiadványt, egyrészt a Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban, másrészt a Gandhi Gimnáziumban, ami Európa és Magyarország első roma nemzetiségi gimnáziuma, ezen kívül az AHOR Alapítvány munkatársai is megnézték és véleményezték, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói is véleményezték magát a felépítését, illetve hát tényleg, hogy vizuálisan ez hogyan hat, hogyan nem hat. Tehát, hogy igyekeztünk minél szélesebb skálán mozogni lehetőségeinkhez képest. És akkor mielőtt jönnek a kérdések, hozzászólások, amit én tényleg nagyon remélek, hogy bekövetkezik, ha megengeditek, akkor szeretnék
három részletet még rövidet felolvasni. Az egyik egy dokumentumnak a fordítása, egy német dokumentumnak, Westfáliai beadványnak gyakorlatilag a fordítása, minek azt a kis címet adtuk, hogy egy népi kezdeményezés. Így hangzik. Mint ismeretes, minden város területén jelenleg, mármint ez a város neve, hogy minden, 95 cigány él. A háziasszonyok ismételten panasszal éltek amiatt, hogy a cigányok a német honfitársakkal együtt álltak sorba, hogy zöldséget, gyarmatárukat és más efféléket vásároljanak. Hogy ez a német asszonyok számára nem kívánatos állapot a jövőben megszűnjék, kérem a cigányok részére külön bevásárlási időpontok és üzletek kijelölését. Szabadjon utalnom rá, hogy más városokban már működik e fajta szabályozás. A javaslattal kapcsolatban a kiskereskedők minden körzeti gazdasági csoportja egyetértését fejezte ki. Kérem, javaslataikat ellenőrzés után részemre előterjeszteni szíveskedjenek. Az első forrás. A másik... ami egy német főhadnagy jelentése Szerbiából, 1941. november 1-jei keltezéssel, ennek azt a címet adtuk, hogy a gyilkosok lelke. A sírgödör kiásása veszi igénybe az idő legnagyobb részét, míg az agyonlövés maga nagyon gyorsan megy, 100 ember 40 perc alatt. A csomagokat és az értéktárgyakat előzőleg összegyűjtöttük, és az én teherautómon magukkal vittük. A zsidók agyonlövése egyszerű, mint a cigányoké. El kell ismerni, hogy a zsidók nagyon nyugodtan mennek a halálba, nagyon nyugodtan állnak. A cigányok viszont sírnak, kiabálnak és állandóan mozognak, amikor már az agyonlövés helyén állnak. Néhányan már az ösztűz előtt egyenesen a sírgödörbe ugrottak, és halottnak próbálták tettetni magukat. A katonáim kezdetben nem voltak megrendülve. A második napon azonban már látszott, hogy egy-néhányan nem elég erős idegzetűek ahhoz, hogy hosszabb ideig végezzenek agyonlövéseket. Személyes benyomásom az, hogy az agyonlövések során nem jelentkeznek lelki gátlások, akkor azonban mégis jelentkeznek, ha az ember napokkal később este nyugodt körülmények között elgondolkozik ezeken. És végül az utolsó. Ezt egy túlélő Vajda Rozália mondta az interjú során. Soha senki nem kérdezte, hogy mi volt velünk. Több mint 50 év telt el, senki semmit nem mondott, meg nem kérdezett semmit. Hát most aztán legenda lesz. És akkor mielőtt megköszönöm ahhoz, amit az előttem előadó Urban Zsolt mondott, hogy már csak a holokauszt gyermekeivel lehet jó esetben. Jó esetben az emlékezés szempontjából beszélni. A cigányok esetében velük sem. Az átlagos életkor Magyarországon, romák és nem romákat összehasonlítva, 20 évvel kevesebb, mint a nem romáki. Szóval nem tudom, hogy lesz-e segédanyag, egyébként csak a megbízótól lehet megszerezni a kiadványt. Lehet, hogy lesz online is, meg angol, meg minden. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és figyelmet is köszönöm.
Most kérdélek benneteket, hogy kérdéseket, hozzászólásokat a kettőhöz. Kiben milyen gondolatokat ébresztett? Én szeretném kérdezni, csak nem szeretném én mindig kezdeni a kérdéssel, hogy szóljatok,
reagáljatok, igen. Simán Kinegyéron vagyok a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Művészeti Iskolában, drámapedagógus. És csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a drámapedagógiának nem az a lényege, hogy eljátszassuk, átélessük a dolgokat, hanem a nagyon sokféle aspektusa van és nagyon sokféle módszere a központjában a kérdésfeltevés áll. Aki nem közölni akar tényeket, hanem azt akarja kérdésekkel a gyerekekben motiválni, hogy keressék a válaszokat kérdésekre. És én egyfolytában azon gondolkodom, hogy milyen drámapedagógiai módszerekkel lehetne ebben a témában is dolgozni, egészen biztosan van, csak azt szeretném kérni, hogy ne mossuk össze az eljátszatást, mert a szóban benne van, hogy drámapedagógia, a dráma, a színház, nem mostuk össze ezt a két dolgot, hanem éppen hajnalkában nagyon sokat beszélünk erről, hogy szerintem a levéltár pedagógiát is nagyon fontos módszereket alkalmazik. Ez csak így ilyen.
És hadd csatlakozzam hozzá, teljesen amikor volt a holokauszt zárási konferencia, akkor én most bemutattam azt a kis filmet, és pont Zsolt reagált rá. Ugye volt egy lehetőségünk arra, hogy forrásokat adjunk kezébe diákoknak, tanároknak, és ez tény is való, hogy nem ez a cél, hogy színpadra kerüljön, főleg nem. De nagyon érdekes volt a folyamat, mi sem csináltunk ilyet soha, és hadd mondjam, hogy választották, nagy nehézségek után a Füred gimnázium választotta azokat a kis emlékezéseket, ami a Gráber-tavi túlélőknek a szemlékezései. Volt már egy kirobotos kis emlékezés, az egyébként a Kossuth-akról a sérült diákot választották. Elképesztő, hogy mit hoztak ki belőle, semmit nem beszéltek az egész történetben, csak játszottak. És a Fürediek, a Füreden nincs vakcinája. Tehát ők nem volt semmi, tehát ott itt találkoztak, és a munka során, hogy foglalkoztak a szöveggel, szerintem nem jártak a Grábertónál, az egészet, annyira nem csak a szövegeket használtak. A történetben a gyerekek mit emeltek ki, miért nem tudtunk mi erről, és hogy mi a felelősségünk, és hogy most egy ilyen hír, hogyan kommunikálna a televízió, és tulajdonképpen azt vetették fel a források elemzése kapcsán, hogy nekünk mi a felelősségünk ebben. Hát kérdezted az a kérdésnél, hogy mi hogyan tudunk tetteket, vagy egyáltalán együttérzést, empátiát kelteni. Hát én azt gondolom, nem biztos, hogy csinálnék, mert nem értek hozzá. Ilyet, bár ezt a pedagógusok dolgozták ezeket a forrásokat. Én azt gondolom, hogy igen, hogy nem biztos, hogy el kell vetni az átéltetésnek a lehetőség. És kérdezném is, hogy miért tartod annyira rossznak, vagy volt-e ilyen élmény ezzel kapcsolatban, hogy szembesüljenek akár ilyen szörnyű történésekkel a világban.
Köszönöm szépen. Nem, tehát én nem szembesültem ilyesmivel, de hát azért persze természetesen a pedagógiának rendkívül széles lehetőségek vannak arra, hogy a gyerekek gondolatvilágát képviselőként helyezzék. De itt arról van szó, hogy egy áldozat, illetve egy elkövető szerepével nem biztos, hogy nagyon jó, hogyha egy életlen személyiséggel, kiforratlan személyiséggel rendelkező gyereket bújtatunk be. Nem tudjuk, milyen hatással van gyakorlatilag rá. Erre nagyon alaposan kell válni, tehát én nekik tartózkodnék. Igen, lehet értett, amikor ezt is már rendelkezik mondták, hogy ha lehet, akkor nem a pedagógiai eszközök kellene. Én egy dolgot tudok csak elmondani, hogy én 17 éves voltam, amikor a tanárom behozta az iskolába a Bergen-Belzeni tábor főszerkesztőjéről szóló film részletet, és ezt megnézette velünk, hát ez borzasztó sokkoló volt. Ugyanilyen volt egy évre később, amikor ugye még az Árkosba jártam ugye az utolsó éve, hogy akkor pedig a Szerelem Hiroshima című filmet, ahol letották az atombombát, Hiroshima-ra és Nagasakira, és valami szörnyű, borzasztó képeket láttam 17-18 éves fejjel, és mind a mai napig ez belém éget. Most nem tudom, azért vagyok érzékenyek a témára, mert ez belém éget, de ez mély nyomot hagyott, ez nagyon mély nyomot hagyott, és a pedagógusnak a felelősség, ezt nagyon jól csinálják, ha odafigyeléssel, finoman, akkor lehet, hogy tényleg ennek van a helye. Tényleges kijelentéseket én sem tennék, csak hogy nagyon meg kell gondolni azt, hogy hogyan is, mint nyúlunk ez a témához hozzá. De az a földolgozás, amikor ugye a gyerekek a Rámbertóval kapcsolatban dramatizálták, az egy döbbenetes produkció volt. Úgyhogy biztos, hogy próbálkozni kell, nagyon sok múlik a pedagógusan nevelő, a gyerekekkel és a közöttük lévő kapcsolatot, úgyhogy én nem tudok igazságot tenni. Én biztos, hogy a sokkolás az nem biztos, hogy jó módszer, viszont néha a sokkolás az jó módszer. Ezt tudom mondani. Köszönöm.
Már
csak egy rövid kérdésem az, hogy amikor a diákat mutatta a legvégén, és ott szóba került a három szerep a projekt kapcsán, az elkövetők, a benne avatkozók és az áldozatok. Sosem gondolkoztatok azon, hogy esetleg a beavatkozók, az ellenállók, segítők, a szeretnék is, mert az is átélhető történelem, és mi mondjuk én ezt fontos szeretnék.
Így van, köszönöm. Tehát nem került oda, de elmondom, hogy van a legegyűjt, a segítők is nagyon fontos, és benne van a dolog az gyermekei könyvben is, mert ezek vannak példák az önszeretne segítségével, és akkor van Világ igazai is, aki bekerült a Világ igazai közé, mert 18 éves lány, 7 éve édesanyjával együtt egy 8-szavú zsidó családot mentett. Tehát ezek mind benne vannak a kötetben, tehát ez nagyon fontos dolog az ellenállásnak a példája. De ugyanúgy benne van, tehát mindegyik dologra, mindegyik szerepre van gyakorlatilag példa, és fontos, hogy ezeket megismerjék, és ezekről véleményük legyen.
Köszönöm szépen, a Pártizit vagyok nemzeti levéltár, és a demagógiához szeretnék hozzászólni. Szentmártin volt egy képzésen, amikor ezt a témakört jártak körül, úgyhogy két család adott egymás mellett, a zsidó és a nem zsidó család, és a fiatalok egymáshoz szerettek. És az egész történet ott játszódott a két családok az otthonában, és így mondták el ezeket, tehát nem direkt módon, hanem kicsit távolságtartóan, és a gyerekek játszották el, és figyelemmel értók voltak, ahogy ők ezt így megoldották, és utána követették ezeket a kérdéseket, mi is feltettünk. A másik pedig még az átélhető történelmhez kapcsolódóan mondanám el, hogy amikor készült ez a tanya, akkor ugyanezt letettem fel, és Kárpátusával megírtuk az embernek című részt. Tehát, hogyha megnézitek az átélhető történelmet, akkor ott vannak a segítők, ott van az a lehetőség, hogy azt is választhatod, hogy nem passzív vagy, azt is választhatod, hogy lesz ezekért a dolgokért. És a másik, amit én is szeretnék feltenni kérdésnek, hogy ugye hozzánk jönnek a tanárok, és ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz kérdésfeldolgozást, hogyan oldjuk meg, azon kívül, hogy elég rakunk egy forrást, és azt elolvassák, és beszélhetünk róla, hogy mi az a módszertani dolog, amivel mik azok a feladatok, amikkel így ezt tulajdonképpen át lehet adni, úgyhogy nem csak beszélhetünk róla, hanem valami más házi feladatot is tudunk nekik osztani. Úgyhogy egy rövid kiegészítés, hogy mire gondolod valamikor, hogy te nyilván erősen hozzászóltam ehhez, vagy követettem ezt a kérdést, én azokra gondoltam, akik a csoport tagjai, de ellenálló. Ebben a kötetben, amit körülbeadtam, vannak szökések, van kicsebb részlet levél, van olyan, aki a partizánokhoz áll, van, aki később részt vesz az emlékezett politika kialakításában, mint politikai mozgalmát. Én nem csak azokra gondoltam, akik nem passzív személyük és beavatkoznak, hanem a csoport tagjai közül, akik megpróbálnak rájuk.
Igen, de most amikor gondolkodunk, akkor gondoljuk meg, tehát pár évvel később ugyanazokkal a tagokba telepítik ki a németeket. Tehát nagyon hamar lehet ilyen-olyan szerepbe kerülni. De még csak egyetlen egy mondatot, hanem nagyon érdekes volt, Frany Tamás tartott az agykutató egy előadási Veszprémben a zeneiskola 100 éves évfordulóján meghallgatható a hollapon Zenebe 100, ahol kifejezetten azt mondta, hogy az agykutatás azt mutatja, vagy azt hozza az eredmények, hogy rengeteg információt tárol az agy. Most nagyon egyszerűsítve. És hogy ugye az információk akkor aktivizálhatók, és akkor hívhatók elő, hogyha egy nagyon, nagyon intenzív impulzus köti össze
ezeket az információkat. Tehát ő azt mondja, hogy lehet az jó, lehet az rossz, hogyha az énünkön keresztül, az érzelmeinken keresztül nem szűrjük át, és nem kapcsoljuk egymáshoz ezeket az impulzusokat, nem lesznek előhívhatók. Nem véletlen, hogy a határköveknél jól elverték azokat a gyerekeket, akiket kivittek, hogy tudják, hogy a falu határának hol vannak a határkövei. Tehát az életben az impulzusokat nem csak pozitív impulzusokkal lehet megerősíteni. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos erre lehet, hogy szükség van, és nagyon szükség lenne, és ezt mondta Frany Tamás is, hogy tévedés az, hogy a matematikát, a kémiát, vagy minden más nem kellene az érzelemre is, és arra, hogy szeretni lehet, hogy lehet valahogy érzelmileg kapcsolódni hozzá, kellene tanítani, mert akkor jobban megmarad az a tényleg, amit tanítunk neki. Tehát ez is egy érdekes és fontos szempont szerintem, amit már tegyünk figyelembe.
Lehet, hogy Zsoltán megvan őszert, de én Zsoltán jövök. Egy érvek a programokat, tehát fogjához, hogy gondoljuk egyébként életlen személyiségek nap, mint nap beszéljük át a tetves és áldozat.
Igen.
Különböző szerepet gyakorlatilag vannak, és ennek adik hozzá is nem tudjuk, hogy ez mikor válik végzetessé. Tehát olvassuk el a vegyek urát, és akkor tudjuk. Tehát a drámatopógia, amikor mi a múzeumban megcsináltuk a holokauszt feldolgozást, nem tudtam részt benne, személy szerint csak felgújtó voltam, de mind dolgoztam a kollégák, hogy hozzá se lehetünk volna nyúlni drámatopógos nélkül, és a drámatopógia dolgozott a gyerekekkel egy órán keresztül, és akkor még nem kerültek elő a tárgyak, amikkel még itt múzeumokban tudunk dolgozni, még nem kerültek elő a fényképek, és még nem került elő a fényképek, hogy az egésznek mikrotörténeti vonatkozásait adta volna, egy órán keresztül csak ezt adja, a kettes áldozat szerepet élték át, meg az ellenálló szerepeket, függetlenül a történelmi szituációt, és akkor utána így mentünk bele a rövidetet. Csak egy újabb érvet szerettem volna hozni emellett, és nem tudom, hogy te lehet, kicsit más felékony elítem, hogy még a
rámatadók. Hogy természetesen a tettes meg az áldozat, ez egy megjelenítése, de amit Zita mondott, hogy például a holokausztról, drámapedagógia segítségével, a Szentendrén ezt megvalósították, mert ez egy nagyon pozitív dolog volt. Tehát nem azt, hogy a talpolődés játszhatom el, mert arra gondoltam, tehát itt a példa arra volt, hogy lehet, hogy nem volt pontos a foglalkozás, vagy nagyon általánosító volt, tehát a holokausztról valószínű kell is, meg lehet is drámapedagógiai eszközökkel valamilyen szinten beszélni, mint általános emberi viszonyokról, viszont valahogy úgy, mint ahogy a szemetre egy gyermekben láttuk, ezekkel nagyon direkt dolgokat, amikor a gázkarnában mennek meg ezeket átvédelni, akkor pedig már másról beszélünk, tehát akkor megértünk, hogy ezekkel a módszerekkel az nagyon helyi volt, ezt a konkrét példát mondtad, és természetesen nagyon helyi volt. Elnézést kérlek, hogyha drága pedagógusokat így kellene mondani, hogy megoldódva megsérítettem, elnézést kérlek, akkor
ezt kérlek. Tehát azt, hogy
bimondítsuk
a fogalmat, én is csak azért szólom hozzá, hogy látszódjon, hogy hozzáadni, ki tud segíteni tud benne, mert ez egy fajta nőszer.
És a
traumát
tudunk
választ erre, és engem ez nagyon régóta foglalkoztat, és az a határozott meggyőződésem alakult, hogy igenis politizáljunk, amennyiben azt érjük alatta, hogy a társadalmi felelősség vállalásnak a szempontjai vagy kérdésfeltevései bevisszük a munkánkba, és amennyiben a történeti tényeinkből, vagy a levéleti forrásainkból, vagy a múzeumi tárgyainkból morális következtetések adódnak, akkor menjünk ezekbe bele. És miközben ugye nagyon sok tévút van itt, és megmondani, igazából azt is szeretem volna még az elején következni, hol a határ? Tehát nyilván valami kimondatta veled azt, hogy nem politizálunk, de hol van a határ? Tehát odáig elmegyünk, hogy a forrásból kiolvassuk azt, hogy ez a régió Európa része. Benne van ez a forrásban? Vagy ez már egy hogy mondjam, politikai következtetés? Tehát, hogy szerintem ide nagyon finom és izgalmas dolgok vannak, és nagyon könnyen tévútra lehet menni, de teljesen más téma kapcsán olvastam egy anyagot, ez az angol, az Egyesült Királyság 500 közgyűjteményen az átvilágításából született, ott nagyon sok olyan intézmény van, ahol múzeum felvételek, könyvtárak, közös intézményi hálóban működnek, és ugyan nem erről a kérdésről szólt, egy picit körüljárta ezt a közgyűjtemény és társadalom problematikát, és azt az ajánlást fogalmazza meg, ez a viszonylag friss anyag, tehát amikor az angol közgyűjteményeknek egy ilyen jelentése, azt az ajánlást fogalmazza meg, hogy az intézmények maguk élhetnek az objektivitás igényével, és kell is azzal élniük, viszont a bennük dolgozó kutatók, emberek, személyiségek rendelkezzenek azzal a joggal, hogy van világnézetük, van morális elkötelezettségük, van világképük, és hogy ezt a kiállításunkról és a saját projektjeinken keresztül kifejezzék. Én nem tudom, hogy ez teljesen vagy sem, csak mint nagyon-nagyon friss saját élményemet szerettem volna itt elmondani, mert szerintem ahhoz, hogy mondani, ide kapcsolódik. Köszönöm.
Hogy mondjam azt, hogy valójában az a nézet, hogy nem politizálunk, az elsősorban abból adódik, hogy milyen régióban vagyunk. Tehát egy nemzetiségileg erősen kelet régióban vagyunk, és a levéltár ahhoz, hogy elfogadják a levéltárat, tehát csak a forrásokon keresztül szabad az én nézetem szerint bemutatni a múltat, állásfoglalás nélkül. Abban benne van az állásfoglalásunk, hogy mit mutatunk be. De magát nem szabad, hogy a saját nézetünket kommentáljuk, mert a másik fél eleve elutasít bennünket. Tehát én nem mondhatom ki a vásárhelyi levéltárból, kiteszem a forrásokat, ott történt a deportáció, bemutatom a forrásokon keresztül, ezt a szlovák fél is elfogadja. Nem fog velem vitatkozni velem konkrétan a levéltárossal, mert egy forrás tárolt elé, ami igaz, és amit akarnak, megkérdőjelezhetnek, de ez egy forrás. De ha én hozzáteszem a saját nézetemet, és odaírom azt, hogy én mit gondolok róla, azzal elfogadhatatlan a másik fél számára. Tehát én ebben akartam tulajdonképpen, így akartam mondani azt, hogy nem politizálás, de azt, hogy én kiválasztok olyan témát, mint például a jog, például volt a kimondottan a jog és jogtalanság téma, akkor nekem módon van bemutatni ezen a kiállításon, ezen a konferencián azokat a dokumentumokat, amik bizonyítsák azokat a jogsértéseket, például amit a magyarok ott elszenvedtek. De mihely is én belemondom a saját nézetemet a másik fél számára, én ellenség vagyok. Szóval addig lehet itt Magyarországon más persze a helyzetünk, másról lehet beszélni, de mi odát, hogy el akarom fogadtatni és a levéltárnak, és hogy mondjam azt, hogy a fő célunk az, hogy éppen hogy a regionális forrásokon keresztül bemutassuk azt, hogy az a naptörténelem és az a szó, amivel kezdik átlag a szlovák iskolában nagyon gyakran a történelmet a magyarok ezer évig elmutat bennünket, szóval mi azt pontosan a forrásokon keresztül mutassuk, hogy ez nem igaz. Szóval azért mondom, hogy itt van az, hogy persze a válogatásban mindig van egy saját nézet, mert mi válogassuk a forrásokat. De azért mondom, hogy a kommentár ilyen szubjektív számunkra megengedhetetlen, mert abban a pillanatban, tehát nem vagyunk szavakitek hihető és kommentár. És azért mondom azt, hogy amikor tehát ez a szlovák kolléga azt mondta, hogy nem elég problémamentes ez a hangkönyv, vagy hát, hogy is nem mutatja be az igazi ellentétet, akkor én azt mondtam, hogy kolléga, itt a forrás. Pontosan mondja, hogy mi történt, és akkor most mondja meg, hogy miért írják én konfliktusról, amit a szlovák törvényészek úgy eltraktálnak, hogyha itt nem volt. Hogyha itt az emberek együtt vették el a kocsmát, mindegy volt, hogy milyen nyelven beszéltek vele, hogy a sorra tapogatták a kocsmáját 48-ba, és azt mondták, hogy most ez már a miénk, stb. Szóval, amit előttünk szerintem, az főleg egy ilyen, persze, mint mondom, Magyarországon más helyzet, hogy nem szabad, szerintem így nem szabad, hogy a saját nézetünkből bevigyeljük, mert akkor átfogadhatnám a másik fél számára. Persze, egy más helyzet, egy holokausz témában vagy másban biztosan más, de holokausztot mi is úgy próbáltuk bemutatni, hogy élet sorsokon keresztül, csak nem konkrét személyek voltak, hanem egy imaginális, egy kitalált személy, amin keresztül bemutattuk a zsidó kultúrát, de plusz bemutattuk a holokausztot is például. Úgyhogy az már kicsit más volt. Jó, köszönöm.
Attilának is volt egy kérdésünk.
Bocsánat, hogy két kérdést szeretem feltenni, teljesen más már a levélpedagógiáról. Szálltam volna, hogy előtte én reagálni kell a politizálásra, hogy igen, szerintem sem mindegy, hogy az Egyesült Királyságban tesszük ezt meg Magyarországon, vagy mondjuk Szlovákiában, és még valamire kiegészíteném, hogy nem pártpolitizálni nem szabad szerintem, tehát én ezt így érteném, tehát hogy ne az legyen ebből, hogy jobb oldal, bal oldal, nem tudom, és nyilvánvalóan morális értékeket meg lehet közvetíteni, tehát ha ezt értjük politizáláson, akkor szerintem lehet egy levéltárosan is akár. De párpolitizálni szerintem semmiképp nem szabad.
Ehhez a témához szeretnék hozzászólni, hogy nem tudom, hogy még mielőtt visszatérnél a szakpedagógiára, hogy lehet-e erre a dologra reagálni. Tudom. Meglepő módon a Veronett említette azt, amit én is meg akartam, és szerintem a második két előadás, meg az első két előadás nagyon jó korreszpondált ebbe a történetbe. Lehet, hogy többségben vannak a levéltárosok, és most azonnal elhagyhatom a termet. De hogy ugye azt gondolom, hogy nincsen objektív forrás, és hogy semmi nem azért készült, hogy forrás legyen. És hogy a levéltár állománya az valami fajta ideológia alapján állt össze. Ugye? Ezt akkor még maradunk. Az a fajta szülés, amiben én kiválasztom azt az adatot, azt a forrást, amit be fogok mutatni majd bármelyik témába, az már az én történészi, levéltárosi, politikai, ideológiai, etnikai, és így tovább előképzettségemnek a folyamánya. És ugye szerintem, vagy én úgy éreztem, hogy én erről szélesebben hallottam volna többet, de az utolsó két előadás ezt nagyon jól érintette, hogy voltak idők, amikor erről az adott két témáról nem így beszéltünk, és azok a levéltárosok is azt gondolták, mondjuk 83 előtt, hogy ők adott tiszta források alapján dolgoznak. Na most eltelt néhány idő, és mi azt gondoljuk, hogy mi meghaladtuk a 80-as éveknek, teljesen mindent mondok, forráskritikájának a módszertanát, és mi másképpen beszélünk róla. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen tiszta forrás. Szűrt forrás van, interpretált forrás van, és utána annak van egy interpretációja. Tehát én azért gondolom nagyon fontosnak a második két előadást, mert arról kezdett el beszélni, hogy hogyan kezdtek el beszélni a forrásról. Ugye Gyulinak az előadásában konkrét kvázi nyelvészeti jelenséget is meg tudtunk ragadni arról, hogy nem mindegy, hogy passzív szerkezetben vagy aktív szerkezetben beszélek ugyanarról az eseményről. Vagy az előző vitában az, hogy hogyan közvetítem az élményt. Tehát az interpretációnak nagyon sokféle eszköze van, a szövegesnek is, meg a nem szövegesnek is, vagy mind a ketten idéztetek fotó interpretációkat. Ugye már régen tudjuk, hogy a fotó az nem egy objektív forrás. és hogy ő hogyan néz ki valami, arról egy egész órát meg lehet tartani. Tehát, hogy az, hogy ki az, aki, és hogyan választja ki azt, amiről aztán az órát, vagy a foglalkozást tartja, az szerintem legalább annyit mond el, hogy az a konkrét téma micsoda, amiről beszélünk. Köszönöm szépen,
Hál' Istennek, a történészeknél és a levéltárosoknál sem hitva már, tehát a kultúrtörténet írás ide is eljutott, hogy valóban a forrásokat azt mindig az éppen aktuális hatalom kreálja, tehát hogy azért tényleg eljutottunk, viszont azért egy aktuális hatalom által kreált forrás is jó, mint a nem forrás. Tehát, hogy hiába ásnak éppen, nem találunk ott semmiféle szobák, mivel lehetetlen csak kontrolás, hogy lehetőket fognak találni, és akkor...
Másképp fogják magyarázni.
Igen. Szóval, két kérdésem lenne az egyik az a minden előadóhoz. Az egyik az ellenállás kérdése, hogy mennyire találkoztok ezzel mondjuk a gyerekek vagy a diákok részéről. Most olyan gondolok, hogy ez nem annyi volt, én azt hallottam, hogy sokkal kevesebb, nem tudom, szolgálatok mindig itt voltak, egyébként ők is tehetnek róla, stb. Tehát, hogy ilyennel mennyire találkoztok. A másik kérdésem pedig, hogy a Zsolt mondta, hogy a be kell ágyazni a történelembe a zsidóság helyzetét. Ugyanez, mondjuk nyilván 1945 után ez már nem releváns annyira, de mondjuk a cigányság részéről az, hogy ez itt nem ér véget. Tehát az a fajta kirekesztés, vagy az a fajta egymás, a szocializmus rendszerében is ugyanúgy megvan, hogy ezt szerintem nagyon jól lenne ezt tovább folytatni, ezt a projektet, a korszakot. Tudom, nagyon sok ilyen kezdeményezés van, tehát mi a Budapest-Veres Levétáron is részt vettünk az Euróval egy ilyen közös projekten, ahol működtünk forrásokat, és hogyha erre lesz a jövőben, lesz van ilyen tervetek, hogy csinálok, keresetek meg minket, mert nagyon-nagyon sok forrásunk van, akár fővárosi tanács részéről, akár kerületi tanács részéről, vagy akár nem tudom, a biósági rendőrségi iratokban. A rendőrségi iratokban még a 80-as években egy cigánybűnözésről van szó, meg nem tudom, hogy ismered fel a cigányt, meg ilyen iratok megvannak. Tehát, hogy ez nem fejeződik be 1945-ben ez a téma. Nem ez a kérdésem.
Válaszolok. Az ellenállás, hogy hogyan reagálnak a diákok. Én ugye említettem a két iskolát, a Radnóti és a Radnóti gimnáziumot, ahová elvittük ezt egy próbafejezetet, de nem a teljes
kérdőben.
És én egyik helyre sem mentem el direkt, mert ugye Vandiba jártam, nem fogott jönni, hogy nézzem, hogy mit mondanak a gyerekek. Ugyanígy nem mentem a Radnótiba se, ott legyen kicsit, és azt esélyt, hogy mondanak a gyereket. Tehát ezekről visszajelzésem nekem csak a pedagógusoktól van. Mind a két helyre a táborok helyzetet vittük. És abban van egy idézet, egy visszaemlékezés, ahol egy Hermine Horváth nevű kérő azt meséli el, hogy az Auschwitz-i táborban ugyanabból az erényből kaptak enni, amiben a szükségüket voltak kénytelenek végezni, és például ez volt az egyik olyan, amin komolyan gondolkoztunk, mert a gyerekek ezen hosszan ott vitáztak, hogy de hát ez biztos, hogy ezt nem csinálták meg belőle, tehát ez. De, és akkor tovább olvassák a fejezetet, ahol meg kis egyéb információk birtokával is jutottak, többek között a tényleg eutanázia program, hogy tényleg kiszámolták, hogy mennyire került eltartani egy fogyatékkal, elő, stb. És akkor, hogyha nem jó a pedagógus, akkor ez átfordulhat egy ilyen dühött, nem az én gondom, mert én nem voltam ott dologban. Ez történt majdnem a Radnótiba, de ott egy nagyon jó pedagógus, illetve nagyon szerintem nagyon jó kezelt helyzetet, vagy elmondta. És visszatérve még így az átfontészhoz, hogy egy forrás, nem forrás. Mindig fejezetben vannak olyan anyagok, amik abban segítenek, hogy mondjuk a Gandhi gimnáziumban, ha arra van ott a helyzet, hogy elhozza a nagyapját, a diák, mert ez történt, akkor arra legyen tere, a másik helyen meg arra van adat, hogy azon vitatkozzanak, hogy ezen embert le lehet-e hajtani 30 perc alatt. De mondom, hogyha nem jó a pedagógus, akkor megint ott tartunk, hogy ebből matek például.
lesz. Mert nem akarok, ugye? Mert hogy azt akarom, hogy próbáltunk balanszírozni, hogy minden gyerek, minden befogadó, nem csak gyerekeknek hívjuk, találjon valami pontot, amihez tud kapcsolni, vagy amitől pont megijed, és aztán próbáljon újra, stb. Ez az egyik. A másik, hogy a cigányság. Ez nem csak magyar probléma, ez egy európai probléma. Ez a népcsoport, ez egy ilyen nagyon fura népcsoport, sajnos nem homogén, bár erre nem homogén, ha ez még rímet is. Egyszerűen nincsen a helyi. És ez szerintem nem csak a cigányságnak felelőssége, ez nem azon múlott, hogy mert nem mentek az utcára, és nem volt egy Rosa Parks, és nem tudom, hogy miket mondjak itt. Tehát, hogy egy ilyen szolga lelkű testet népség, ez a cigányság. Ez bizony egy nagyon komoly szakmai ulasztás, és erkölcsön a szakmai ulasztás a történés társadalmak részéről Európa szerte. Tehát, hogy nem tárták fel ezeket a forrásokat, nem közölték ezeket a forrásokat, az emlékezett politikában nem volt része ennek a csoportnak, tehát senki nem volt érdeke, politikai érdekese, hogy bevonja ezt a csoportot, hogy a nemzet részévé tegye, vagy Európa részévé tegye ezt a csoportot, alakulnak az ezek. Tehát most már van ilyen augusztus 2-ra a nemzetközi romokhoz emlékre, ezt most már több ezeren ünnepik minden évben Lengyelországban. Nagyon lassú folyamat, nem is biztos, hogy ez egy jó irány. Nyilván melyik témát fogja meg egy politikai mozgalom, ezt, vagy egy közelebbi idő megközelebbít, pont a kapcsolódás miatt. Én nem ezt fognám meg, mert mondom, én itt hoztam egy döntést, hogy erre részt vettem. Hogy mondjam, tehát, hogy nekem, mivel most nekem címezted ezt a felkérést, nem akarok ilyen személyes izét annyira megosztani, de értek utána a kritikát. Tehát, hogy azért erről a témáról írni, egyrészt kisajátította magának pár kör, másrészt nem az én korszakom, harmadrészt meg. Szóval, hogy annyiszor kerültem, jó, annyiszor nem, de néhányszor kerültem védekező pozícióra, miközben közpénzből egy szerintem színvonalas kiadványt hoztunk létre. És mivel ez tudom, nem esett jól, ezért én nagyon meg fogom gondolni, hogy a nem szakterület, nem a korszakommal kapcsolatos munkáknak a létrehozásában egyébként részt veszek-e, vagy nem. Mert támadási felület egyrészt, másrészt az én komfort érzetem sem ugyanakkora, mivel ez egy nem egy akadémiai zén, nagy doktori, ezért, és nem becsülöm, nem elmondom, szerintem elég komplex, ahhoz képest, amilyen célra készült. Azért elvállaltam, mert én is tanár vagyok, de én szeretnék egy korábbi időszakban helyére tenni. Remélem nem egyedül, mert akkor megint oda a fő cél, bizonyos kérdés.
Hallgatós emberek, Könyvváros és helytől kérdés mondjuk így. Két kérdés, egy kérdés szeretnénk szabon feltenni, csak ez mindenki ide valóhoz érte mindenki. Tehát maga az identitáshoz kapcsolódik. Ami számomra nagyon-nagyon nehezen érthető az, hogy még a zsidóság identitás, zsidó emberek identitásával nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a holokauszt. A cigányoknál ez sokkal erősebb, szinte egyáltalán nem érzem, nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. De jó, mondom, mennyire is felül, tehát a stáz, a
cigányokat. Van egy érzel, a lelki világokat sejtéseim van, amikor az egyik eredet nem ad válaszolni, vagy a másik oldalról, hogy nem tudja válaszolni, hogy zsidóknál miért ennyire meghatározza az identitás. A másik kérdés pedig az emlékezet és a legenda, amelyeket nagyon foglalkoztat a rámutató kapcsolatos utazásait, meg a további munkámnál, mert itt egyre inkább, hogy ahány annak, ahány család, annyi féleképpen emlékezett, mint azokra. a dolgokra, és tehát, hogy hogyan törződik meg, és hogy hogyan képzeljük neked rá.
Az a baj, nagyon elcsúszunk időben, de én is ezt meg akartam kérdezni, én pedig azt nagyon veszélyes folyamatnak látom, hogy a zsidóság pedig túlságosan erőteljesen építi a saját identitását a holokausztra. Szerintem ez rendkívül veszélyes dolog. És nem tudom, hogy nekünk ebben is, tehát hogy
néhány dolog ebben kapcsolatban. Nekem is most egy kis helyen van ebben a témában, hogy igazán foglalkoztam olyan szinten, hogy most én valamiféle nagy vasárba tudnék mondani, de a cigányság csak egy bizonyos részét érintette, nem volt tömeges, nem volt általános, tehát a zsidóságnál ez egy általános kijelölés volt, a 0-tól 99 éves korig mindenki. Gyakorlatilag a zsidóság olyan katasztrófát ért át ebben az időszakban, hogy nem volt olyan család, amelyiknek ne lett volna 1, 2, 3, 5, akárhány, 8, 10 áldozata. Tehát gyakorlatilag egy olyan trauma érte őket, ami nem lehet túllépni, mert ez az identitások részévé vár. De ez nem zsidó kérdés, ez ugyanúgy magyar kérdés is, mert identitásról beszélünk, ilyen a zsidó identitás, nincs magyar identitás nélkül. Tehát a zsidóknak nagyon erős magyar identitás is van, főleg a magyarországi asszimilálódott neoló zsidóknak. Tehát zsidó, magyar zsidó, nálunk Szegeden, ott teljesen természetes dolog volt. Tehát ők kettős identitással rendelkeztek, és a napoli esemény járni a napi, az magyarok volt a magyarok. Tehát hogy többszörös identitásokról kell valószínű beszélni, és azért vár talán annyira a holokauszt az ő identitásuk meghatározójává, mert majdnem kiirtotta a teljes népet. Tehát ők végül mégis csak megmaradtak, és megpróbáltak valamiféleképpen választani el, voltak itthon maradt, tagadta, nem beszélt róla más, mindig erről beszél, van, aki képtelen volt itthon élni, kinek Izraelben lélázott, és ott kezdett ülni, tehát nagyon sokfajta választáció van erre, mert mindenkinek életét, ez gyakorlatilag olyan család nincs, olyan jó család nincs, aki ne, abból nem ad volna meg valaki gyakorlatilag. Úgyhogy ezt tudom erre mondani, lehet, hogy néha túl kompenzálni, úgy érzi azt, hogy túl sok van ebből a témákból, nem tudom, tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon gondolás.
Én is mondanék az itt két mondatot. Amikor itt felolvastam a részleteket, akkor belecsempésztem egy fél mondatra azt az adatot, amit nemzetközi nyilvántartásokból tudunk, hogy minden negyedik roma áldozattá vált. Tehát nem biztos, hogy ez mondjuk nem igaz a romákra is, hogy nincs olyan család. Talán egy olyan választ tudok erre adni, hogy nem lett ez a szörnyű esemény sorozat, amit valójában Rodália a legvégén mond. Senki nem kérdezte meg őket erről. A Pála utcai dokumentációs központ van, azt hiszem, hogy két ilyen izért. Hogy hívják ezeket? Tabló van, vagy igen, se romák csinálták, nem az ő tetükre alapszik. És nem igaz az, hogy nincsen erre partner, ne lehetne senkit megkérdezni. Ez nem igaz. Amit mondtam, ez az interjúkötet, a Roma Holocaust interjúkötet, túlélte készített interjúkötet, 1992-ben készült. Tehát, hogy ha lett volna erre valóban szándék, akkor talán partnerek lehetek volna beszélni időben, hogy a sokkal később a romák. Ez az egyik válasz. A másik, hogy tényleg meghaltak nagyon sokan már a túlélők közül. A harmadik, hogy ez mondjuk egy nagyon
ilyen sarkított, tehát fogalmam nincs, hogy azt mondtad, hogy ismered a lelki világunk, hát nem ismered a romák.
Segítségben,
lelki világunkról. Hát én a romák lelki világát nem ismerem, mert hogy nem tudom, hogy van-e ilyenjük. Én csak azt tudom, hogy például az én nagypapámat, ezt egy ilyen nagyon személyes dolgokat tenni, ami már nekem nem kényelmes, ám csak, hogy választ adjak igazit. Komárra vitték, 6 éves volt, nem vitték tovább, de fáradatra azért eltűnt az egész család, soha nem hallottam tőle erről. Soha. És kártérítéssel kényel, soha. Mert azt mondta, hogy neki nem tudják azt kifizetni, hogy fárbótolni. Mondjuk itt Várpal után a 118 gödörbelült embernek a holttestével, aki nem tudom majdnem, utána mit történt, halotti anyag, nem tudom, vannak-e, lesznek-e, hol vannak. Most miért várjuk be például az ő hozzátartozóit, toha vannak, hogy már bocsánat ezért a kérdésre, hogy gyújtson mécses. Amikor jogi eszközeivel, vagy pusztán ilyen alapvető emberi módon a közös emlékezet nem történik meg, akkor most, tehát hogy mondjam, arra korlátozódik gyakorlatilag a kisebbségi önkormányzatok szerepe, és nem csak Magyarországon, hogy amit elvárnak tőlük az az, hogy szociális helyzeteket kezeljenek, viszont ahhoz meg nem adjuk eszköztárat és teret, hogy kulturális és történeti kérdéseket kezeljenek és legyen a helyük. Pedig talán lehet, hogy szükség is lenne, lehet, hogy ha nem is mindenhol, de erő is lenne, nem humán, nem tudok erre válaszolni. Ez az igazság, hogy mások, hát ugye erről nem beszélt, miért abból építse fel az identitását, egy amúgy is gyűlölt népcsoport, hogy ki akarták írtani.
Sajnos most le kell zárnunk, szerintem kell is egy kis levegő. Csak egyetlen egy dolgot hadd mondjak, hogy azért tartunk nagyon fontosnak mind a két munkát, mert hogy az egyedi sorsokból indul ki. És most szerintem maga a folyamat, a bűnbakképzés, a passzivitás dolgokhoz, a három hozzáállás mindig és mindig fog működni. Tehát egy iskolai osztályban működik a bűnbakképzés szerintem, és a gyengébbnek a leszorítása. Tehát azt gondolom, hogy ha bármihez hozzunk hozzá, és teljesen mindegy, most a mi szempontunkból, hogy hány ezer, hány száz, vagy egy halt meg, nem? Tehát ezt az egész folyamatot kellene megérteni. De folytassuk majd tovább.